Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, testvéreimet. Isten igéjét Mózes első könyvének 32. fejezeténél nyissuk fel. A 22. verstől kezdődően, a 22. verstől a 30. versig terjedő szakaszban. Így hangzik Istennek igéje. Felkelt pedig ő azon az éjszaka, és vette két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és által ment a Jabbok révén. Véve hát azokat, és átköltözteti a vizen, azután átköltözteti mindenét, valamije van, Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodik ővel egy férfi egész a hajnal feljöveteléig. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megilleté csípőjének forgócsontját, és kiment a helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta, Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. És mondanéki, mi a neved? És ő mondá, Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdé Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérdez az én nevemet? És megáldá őt ott. Nevezte azért Jákob annak a helynek a nevét, Penielnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Idáig az ige. Jákob, noha isteni utasításnak engedelmeskedve hagyta el nagybátyjának, Lábánnak az otthonát, mégis rossz sejtelmekkel küzdve tette meg a hazafelé vezető utat. Mármint egy 20 éve, hogy becsapta az atyát, és megcsalta a testvérét, és ennek a bűnének a tudata ránehezedett, gyötörte, nem hagyta nyugodni. Most, hogy már a távolból feltűntek szülőföldjének a dombjai, az egész múlt úgy hirtelen felelevenedett a lelkében, felidéződött az emlékezetében, újra azokra az eseményekre gondolt, ami 20 évvel ezelőtt történt. Útjának végéhez közeledve Ézsaura gondolt, és szívét aggodalom töltötte el, és szorította össze, mert tudta, hogy Ézsau 400 harcossal közeledik felé, és jön, és ő ismerte nagyon jól a bátyját. Tudta, Ézsau most olyan helyzetben van, hogy amennyiben azt akarja, akkor most bosszút állhat végre rajta a múltban elkövetett bűnéért. Tudta, hogy Ézsau mindenáron szeretné biztosítani magának az atyai örökségnek az egyedüli és zavartalan élvezetét, amelyet már mintegy 20 éve egyedül élvezett. Már biztosnak tudhatott a maga részére. Ebben a kritikus helyzetben Isten újra jelét adja kegyelmes gondviselésének. Amikor Gileád hegyeiről már lefelé tartott Jákob, indult a Jordánhoz, akkor azt látja, hogy az Isten angyalai jönnek vele szembe. Újra közeledett ahhoz a helyhez, ahol álmában azt a csodálatos létrát látta, amely összekötötte a földet a mennyel, ahol az Isten angyalai jártak le és föl, ahol az Isten ővele megújította azt a szövetségét, amit az atyáival, Ábrahámmal és Izsákkal kötött meg. És e helyhez, Bételhez közeledve látja azt, hogy jönnek szembe vele az angyalok, az Isten angyalai. Ez egy rendkívüli körülmény. Ösztönösen úgy érezte, hogy ez a hely, ez az Isten tábora. Isten ezáltal szerette volna biztosítani számára annak a bizonyosságát, hogy nincs egyedül, nincs kiszolgáltatott helyzetben Ézsauval szemben. Jákob azonban mégis úgy érezte, hogy neki tenni kell valamit a biztonsága érdekében. Ezért aztán először azzal kezdi, hogy amikor közeledik a helyhez, akkor hírnököket indít a házhoz, Ézsaunak a házához, a bátyjához. És gondosan kioktatja azokat a szolgáit, akiket megbíz azzal, hogy menjetek Ézsauhoz. Kioktatja őket, hogy amikor odaértek és találkoztok az én testvéremmel, akkor tudjátok, hogy mit mondjatok. Ha olvassuk az előtörténetét ennek a felolvasott ige szakasznak, akkor azt látjuk, hogy Jákob azt mondja a szolgáinak, hogy mondjátok azt Ézsaunak, hogy az én uram Ézsau ő. Az én uram ő. Hogyha pedig rólam beszéltek neki, akkor mondjátok, hogy ezt mondja Jákob a te szolgád. Érzitek kicsendülni azt, mennyire kereste Jákob a megbékélésnek a lehetőségét. Majd pedig még azt is a lelkére kötötte a szolgáknak, hogy amikor oda kerül a szó, akkor mondjátok el Ézsaunak azt, hogy vannak nekem ökreim, szamaraim, juhaim, szolgáim, szolgálóim, mindenem van. Jákob biztosítani szerette volna Ézsaut, hogy nem az első szülöttségi örökségre pályázok én. Nem akarok én elvenni tőle semmit. Megtarthatod úgy, ahogy neked van. Nem kell belőle nekem semmi. De Jákobnak volt még egy célja. Amikor azt mondta, hogy mondjátok azt Ézsaunak, hogy az én uram Ézsau. Meg mondjátok azt, hogy Jákob a te szolgád. Emlékeztek, hogy amikor a két gyermek megszületett, hogy akkor mit mondott az Úr, mikor még meg se születtek? A nagyobbik szolgál a kisebbnek. És ugye ez kezdettől fogva irritálta Ézsaut, hogy ő a nagyobb, az idősebb, kell, hogy szolgáljon a kisebbnek. A pátriárkális korban ez nem így működött. Pont fordítva működött. Ézsau nem tudott ebbe belenyugodni. És Jákob mintegy meg akarta nyugtatni Ézsaut. Én kész vagyok neked szolgálni. Legyél te az én uram, én meg a te szolgád leszek. Miután Jákob elküldte a szolgáit, a szolgák azzal a hírrel jöttek vissza, hogy Ézsau elindult, de nem olyan szándékkal, amiből békességre lehet következtetni. Ézsau 400 felfegyverzett katonával indult el Jákob elé. Erre a hírre Jákobot pánikszerű félelem fogta el, és azonnal két részre osztotta a csapatát, a családját, a szolgáit és mindent. Abban a reményben tette ezt a szétosztást, hogyha az egyik csoportot Ézsau katonái megtámadják és megsemmisítik, akkor a másik még megmenekülhessen. Az éjszaka sötétjének a takarásában pedig a családját is átköltözteti a Jordánon, ő maga pedig visszamarad ott a jabbok révénél, hogy ezt az éjszakát imádságban töltse el. A mi hitéletünkben is ismerős ez a kép. Amikor baj van, amikor veszély fenyeget, amikor valami rendkívüli félelmetes dologgal állunk szembe, amikor nem tudjuk a dolgoknak a kimenetelét, akkor úgy mindig Istenre hagyatkozunk. Mindig a vele való közösséget keressük, az ő segítségét, szabadítását, oltalmát keressük. De azért ott van a mi életünkben is az, mint ami Jákob életében is ott volt. Jákob nem ezzel kezdte. Nem azzal kezdte, hogy mikor meghallotta az Ézsaunak a jövetelét, akkor azonnal oda ment volna az Istenhez, hogy Uram, most mi lesz velem és az én családommal, az én szeretteimmel, a szolgáimmal és a javaimmal. Hanem először a saját kezébe vette a dolgokat, mert ő elég okos és ügyes volt kezdettől fogva, és ő meg tudta oldani a problémát. Nem emlékezett arra, hogy egyszer már csinálta ezt, hogy az Istentől átvállalta a cselekvésnek a módját, Isten neki ígérte az első szülöttséget, de nem tudta kivárni. A zsoltárokban találjuk megfogalmazva azt a gondolatot, hogy jó elcsendesedni az Úr előtt, várni az Úr szabadítását. Amikor az Úr a mi elképzelésünk szerint késik, akkor mi mindig pánikba esünk, mert nem úgy cselekszik az Isten, ahogy én elképzeltem. Nem olyan módon, nem abban az időben, és nem úgy. És akkor próbáljuk a saját kezünkbe venni a dolgoknak a megoldását és irányítását. Jákob is ezzel kezdi. Kétfelé ossza a csapatot. Ugye ez emberileg nagyon logikus. Csak az egyik semmisülhet meg. A másik mindenképpen megmenekül. Azt nem tudja, hogy melyik fog megmenekülni, de az egyik biztosan megmenekül. És a családját egyikkel se küldi. Ézsauról ő tudta, hogy elsődlegesen az anyagi javakra fogja rátenni a kezét. Nem a családját fogja keresni. És a családját elkülöníti. Átviszi a Jordánon. Emberileg mindent biztosít, hogy védettséget élvezzen. És csak utána megy az Istenhez. És ebből következik a következő reakció. Jákob leborul az Isten előtt, és imádkozik, kéri a szabadítást, és valami rendkívüli dolog történik. Képzeljétek magatokat a helyébe, a sötétbe, ott a folyó partján imádkoztok, és egyszer csak azt érzitek ott a sötétbe, hogy egy kéz nehezedik a vállatokra. Abba a pillanatban Jákob, aki emberileg gondolkodott elsődlegesen, azonnal azt gondolta, hogy az ellenség itt van, megtalált. Még itt is, ahova elrejtőztem, megtalált. Azonnal elkezd tusakodni, küzdeni ellene. Kétségbe esett erőfeszítéssel küzd, hogy kiszabadítsa magát ennek az ellenséges embernek a kezéből. Mi alatt azonban hosszú ideig tehetetlenül küzd a vélt ellenséggel, egyre nyomasztóbban nehezedik rá annak a bűnének a tudata, ami miatt most az Isten kegyelméért kell könyörögnie. Még küzdelem közbe is felidéződik benne ez. Most már nem egyszerűen az életét félti csak. Abba a pillanatban, hogy eszébe jutott, hogy ő a bűne miatt került ebbe a helyzetbe. A 20 évvel ezelőtti bűne miatt. Most már sokkal inkább azon aggódik, hogy a bűne végleg kizárja őt az Isten kegyelméből. Nem egyszerűen csak elveszti az életét, hanem úgy, hogy Isten nem bocsátja meg a korábban elkövetett bűnt. Mert ha Isten megbocsátana, akkor nem került volna ebbe a helyzetbe. Rettenetes szorultságában újra felidézi magába az Istennek az ígéreteit. Teljes szívvel könyörög azért, hogy Uram, te olyan sok mindent ígértél nekem. És most én itt tartok. Azt olvassuk az igében, hogy ez a küzdelem egész hajnalig tartott, amikor az idegen férfi hirtelen megérintette Jákobnak a csípője forgócsontját, és ez a forgócsont azonnal kiment a helyéről. És ettől a különös érintéstől kiózanodik Jákob. Egész eddig a pillanatig úgy gondolta, hogy egy ellenséges katonával, Ézsau valamelyik katonájával áll szemben. De ettől az érintéstől azonnal rádöbbent, hogy ez nem ember érintése volt, hanem egy mennyei követé. Most már megértette azt, miért is nem tudott ő győzelmet aratni felette, noha szinte ember feletti erőfeszítéssel küzdött. A későbbiek folyamán Jákob szeretne bizonyosságot kapni arra vonatkozóan, hogy mi a neve ennek a mennyei követnek, akivel ő küzdött, ki az, akit ő ellenségnek gondolt. Nem tudom, mennyire figyeltétek meg, hogy ez a mennyei követ látszólag teljesen kitér Jákobnak a válasza elől. Azt mondja, hogy ugyan miért kérded az én nevemet? Miért kérded az én nevemet? És ha a Szentírásban csak ez a történet volna feljegyezve, akkor nem is tudnánk meg soha, hogy ki is volt az, akivel Jákob küzdött. Azonban a Biblia egy olyan csodálatos könyv, hogy az egyik történet a másikhoz vezet el bennünket, aztán a harmadikhoz, talán a negyedikhez, és így a különböző történetekből összeáll a kép, hogy kiről is van szó. Van egy másik történet is a Szentírásban, amikor szintén valaki, Sámsonnak az édesapja, Manoa, megkérdezi az őt megkereső, fölkereső angyalt, hogy hát mi a te neved? És újra ezt a választ kapjuk, csak egy kis kiegészítéssel. Azt mondja Manoáhnak az az angyal, aki vele beszélget, hogy miért kérdezed az én nevemet, miért kérdezősködöl az én nevem után, amely olyan csodálatos. Már egy kiegészítő mozaikot kaptunk. Az a név, az csodálatos. És innen a Szentírás megint elvezet tovább bennünket egy harmadik kijelentéshez, amikor Ézsaiás próféta jövendől a Mesiásról, a születendő gyermekről, akkor azt mondja, hogy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak. És aztán még mondja a többi neveket is, de itt van ez a név. És itt megtaláltuk, hogy ki is az, aki tulajdonképpen Jákobbal küzdött. Akinek a neve csodálatos. Ő az Úr Jézus. Azonban bizonyos jelekből tudhatjuk azt is, hogy Jákob előtt is egyértelművé vált, hogy az Istenség egyik személye állott előtte. Mert a 30. versben azt olvastuk, hogy nevezte Jákob annak a helynek a nevét Peniélnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. És talán ennek az összefüggésében érthetjük meg azt is, miért nem mondta meg akkor Jézus, hogy ki ő. Isten ugyanis, amikor elég bizonyságát adja annak, hogy én az ember kivel állok szembe, akkor nekem nem kell tovább kérdezősködnöm. Jákobnak se kellett volna kérdezősködni. Jákob abból az érintésből megérezte azt, hogy kivel áll szembe. Nem mondta meg az angyal, nem mondta meg a mennyei küldött, hogy ő az Istenség egyik tagja. Hiába kérdezte Jákob. De abból, amit megtapasztalt, abból érezte Jákob, hogy én láttam az Istent színről színre. Jézus akkor ott azt mondja Jákobnak, küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Önkéntelenül is felmerül bennünk az a kérdés, hogy mit jelent Istennel küzdeni és győzni? Hogyan lehet Istennel küzdeni és győzni? A történetből azt látjuk, amíg Jákob a fizikai erejének a birtokában küzdött, addig nem tudta legyőzni ezt a mennyei követet, sőt, ki szabadítani se tudta magát az ő kezéből. Nem csak ellene nem tudott küzdeni, nem tudta legyőzni, megszabadulni se tudott. Mert Jákob talán el is szalad, ha ki tud szabadulni, de nem tudott kiszabadulni. Amikor viszont az angyal érintésétől kifordult a csípőjének forgócsontja, ez kinyitotta a szemét, és azonnal felismerte, hogy kivel áll szembe, és ez megváltoztatta a szándékát. Már nem azért küzdött Jákob, hogy megszabaduljon, hogy legyőzze ezt a felet, hanem pont ellenkezőleg azért, hogy ez az angyal el ne hagyja most őt. Most éppen őrá van nekem szükségem. Talán Jákob még vádolta is önmagát. Ugyan az igében nincs benne, de ha én vagyok az ő helyébe, akkor én biztos így tettem volna. Ezért is gondolom azt, hogy Jákob vádolhatta önmagát, hogy nem ismerhettem én fel. Egy egész éjszakát elpazaroltam arra. Milyen energiát fektettem be azért, hogy küzdjek ellene, holott pont ellenkezőleg. Ő az én megsegítésemre jött. Én meg ellene küzdök. És amikor ezt felismerte, akkor azonnal megváltozott a helyzet és a szándék. Most már azért küzdött, és azt mondta ennek az angyalnak, nem bocsátalak el addig, amíg meg nem áldasz engem. Testvéreim, vajon ez a maga tehetetlen ember a puszta kezével, a fizikai erejével ragadta meg ezt az angyalt úgy, hogy nem mehet el, hogy nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem? Gondoljatok csak arra, előzőleg nem bírt kiszabadulni a kezéből. Nem bírta legyőzni őt. Most, amikor ki van fordulva a csípőjének a forgó csontja, vajon most olyan erőhöz jutott, hogy most már bele tud úgy kapaszkodni, hogy nem engedlek el? Ez nem fizikai erő volt. Ő a hitével kapaszkodott bele. Az Isten ígéreteibe vetett bizalommal kapaszkodott bele, és ragadta meg az angyalt. Istenem, te oly sok mindent ígértél nekem korábban. Azt mondtad, hogy bennem fog folytatódni az atyáimnak adott ígéret. Az én magomban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Az én magomnak adott Kánaánt, a tejjel, mézzel folyó Kánaánt. Az én magomat fogod nagy nemzetté tenni. Mindaz, ami Ábrahámnak adatott, az bennem kell folytatódjon. És Bételnél, amikor Jákob azt a mennyet földet összekötő létrát látta, akkor az Isten megerősítette a szövetséget ő vele. És Jákob most erre az isteni ígéretre appellált. És azt mondta, hogy Uram, te hűséges Isten vagy. Nem olyan Isten vagy, aki egyszer mondasz valamit, és holnap más gondolsz. Ezért én belekapaszkodok a tőled kapott ígéretbe. És nem engedlek el. Te ezt ígérted nekem. Ezért most áldjál meg engem. Hóseás próféta mondja el nekünk Jákob küzdelmének a miben létét igazán. Onnan értjük meg, hogy milyen is volt az a küzdelem, amit Jákob folytatott az angyal ellen, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Hóseás 12. fejezet 4. versében találjuk leírva, Jákob úgy küzdött az angyallal és győzte le, hogy sírt és könyörgött. Nem a fizikai erővel küzdött ellene. Sírt. Miért sírt Jákob? A bűnbánat könnye volt ez, testvéreim. A bűnbánat könnye. És a könyörgés pedig arra vonatkozott, hogy Uram, amit te megígértél nekem, azt most add meg. Hadd élvezzem a te kegyelmedet. Ha Jákob részéről ez a magatartás csupán egy kérkedő, önelégült bizalmaskodás lett volna, akkor az életébe került volna. Jákob kívánsága azonban a saját méltatlanságának a tudatában élő embernek a vallomása volt. Ő tudta azt, hogy méltatlan. Ezért is sírt az ő bűne fölött. De az Isten kegyelmére appellált, és az ő ígéretére. Annak a megvallása volt ez Jákob részéről, hogy rendíthetetlenül bízik a vele szövetséget kötő Istennek a hűségében, és csak benne bízik. Az Istennel való küzdelme tehát nem más volt, hogy belekapaszkodott Istennek korábban adott ígéretébe. Az a tény, hogy Jákob hite győzött Istennel szemben, egy biztosíték volt arra, hogy az embert is le fogja győzni. Ezután már nem félt a testvérével, Ézsauval találkozni, nem félt a haragjától, hiszen az atyáival szövetséget kötő Isten most már velem van. Emlékeztek, mit mond Pál a Római Levél 8. fejezetében? Ha az Isten velem, akkor kicsoda ellenem? És ezt Jákob is így élte át. Ha az atyáimmal szövetséget kötő Isten most már én velem van, akkor jöhet Ézsau akárhány emberrel. Akkor fel lehet fegyverkezve akárhogyan. Mert ha ez az Isten velem van, az én Istenem, akkor én nem félek többé Ézsau haragjától. Testvéreim, azt olvashatjuk a Szentírásban, Pál apostol a korintusiakhoz írott levélében fogalmazza ezt meg, hogy a régiek megírattak a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. És ebbe beletartozik a Jákob küzdelmének ez az éjszakája is. Azért íródott meg, mert valamilyen tanulsága van számunkra. nem csak lelki vonatkozású tanúsága. Jákob szorongattatásának ez az éjszakája meg fog ismétlődni egyszer még Isten népe életében. Újra. Nem sokkal Jézus dicsőséges visszajövetele előtt. Ez akkor fog bekövetkezni, amikor Jézus a mennyei templomban befejezi az ember érdekében végzett közbenjáró szolgálatát, amikor majd megkezdődik az a nyomorúság, amiről Dániel próféta beszél, hogy akkor nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy ember van-e földön. Ezt a nyomorúságot a hét utolsó csapás fogja előidézni az emberek között. És ez a csapás nem Isten népe ellen irányul, de következményeit bizonyos vonatkozásban viselni kell. Ezekkel a rendkívüli eseményekkel párhuzamosan bontakozik majd ki Isten népe életében is az a körülmény, amit a Biblia jelképesen Jákob éjszakájának lelki küzdelméhez hasonlítja. Akkor majd Sátán, ahogy Ézsaut befolyásolta, úgy fogja Isten népe ellen is befolyásolni a világot. Ahogy Ézsaut befolyásolta azért, hogy Jákob ellen vonuljon föl, na úgy fogja felindítani az egész gonosz világot Isten népe ellen. És ahogy akkor Jákobot vádolta, hogy lelkében bűnösnek érezte magát, és teljesen méltatlannak az Isten kegyelmére, úgy érezte Jákob a sátáni befolyás alatt, hogy én egy elveszett ember vagyok. Na akkor ugyanezt fogja Isten népére kényszeríteni, ezt a gondolatot, ezt az érzést. A bűneinkre fog emlékeztetni bennünket. Azt a érzést akarja kiváltani bennünk, hogy mi elveszettek vagyunk. Mi már nem számíthatunk az Isten kegyelmére. Sátán azon fáradozott akkor, a bűnösségének érzetét olyan szinten erőszakolja rá Jákobra, hogy ezzel teljesen elcsüggessze, az Istennel szembeni bizalmát teljesen megtörje, és így fogja Isten gyermekeit is folyton emlékeztetni az elkövetett bűnökre. És ha Isten gyermekei a múltjukat áttekintik, akkor a reményük egyre inkább csökken. A bűneikre való emlékeztetés által igyekszik elrémíteni őket. Azt a gondolatot sugallja, hogy az ő esetük már teljesen reménytelen. Isten lezárta az ő ügyeiket, és ami körülöttük történik, az mind azt sugallja, hogy elveszettek. Egy valamit azonban nem tudott Sátán akkor se, és majd a vég idején sem fog tudni. A jelképesen vett Jákob küzdelmének éjszakáján se fog tudni. És ez a mi titkunk. Ezt mindenki csak a lelkében érezheti. Pál apostol a Róma beliekhez írott levelében, a 8. fejezetében azt mondja, akik az Isten gyermekei, akiket a Szentlélek vezet, azoknak kétféle bizonyosságuk van. A Szentlélek akar meggyőzni arról, hogy te Isten gyermeke vagy, és ezzel párhuzamosan a te lelked is bizonyságot akar tenni mellette. Egyrészt Isten lelkétől is egy megerősítő bizonyosságot kapunk, de a saját lelkünkben is bizonyosaknak kell lennünk abban, hogy én Isten gyermeke vagyok. És ezt az ígéretet ne tudja megrendíteni benned Sátán. Ez a Jákob küzdelmének az éjszakájának a tétje. Elveszíted-e a bizalmadat, hogy te Isten gyermeke vagy, vagy meg tudsz állni abban a bizonyosságban? Ki tudja-e törölni Sátán a te emlékezetedből és szívedből Istennek ezt az ígéretét, vagy meg tudsz állni? Belekapaszkodsz Istennek ebbe az ígéretébe, és nem engeded, hogy megrendítsa a hitedet. És amire az előbb utaltam, hogy egy valamit Sátán nem tud. Azt ugyan látta Sátán is, hogy a menny angyalai járnak tábort Jákob körül. Ahogy közeledett ahhoz a helyhez, a szövetségkötés helyéhez, Bételhez, ott az angyalok tábora vette körül Jákobot. Mint egy mindenki felé hirdetve, hogy az Isten vele van az ő gyermekével. Azt azonban Sátán már nem tudhatta, hogy Isten miként döntött Jákob bűne fölött. egy külső szemlélő számára az Isten angyalainak a jelenléte nem mindig a biztonságot jelentik. Isten népe esetében sem tudja a végidőben, hogy a sorsuk a vizsgálati ítéletben már végleg eldőlt. Amikor ez a küzdelmes időszak zajlik Isten népe körül, akkor Jézus már végleg döntött az ő sorsuk felett. Annak ellenére, hogy Sátán nem hallhatta meg, de Isten mégis kimondta a megmásíthatatlan döntést. Jelenések könyvében olvashatjuk Jézusnak ezt a döntését: aki igazságtalan, az legyen igazságtalan ezután is, de aki igaz, az legyen igaz ezután is. Isten az egész világegyetem előtt be akarja mutatni azt, hogy az övéi a legkétségbeejtőbb körülmények között sem válasszák újra a bűn útját. Nem akarnak elszakadni az Istentől. Isten azt mondja az igény keresztül, mi látványosságai lettünk a világnak. Úgy a mennyeieknek, mint a földieknek. Jákobnak ez a története egy biztosítékot mutat arra, testvéreim, hogy Isten nem veti el azokat, akiket hatalmába kerített ugyan a bűn, de őszinte bűnbánattal tértek meg belőle hozzá vissza. Isten így tanítja meg a szolgáit arra, hogy csak az isteni erő és a kegyelem adhatja meg számukra a sóvárgott áldást. Mert a mi magunk erejéből mi semmire nem vagyunk képesek. Tehetetlen érdemtelenségünkben csak a megfeszített és feltámadt üdvözítő érdemeiben bízhatunk. De soha senki sem veszhet el addig, amíg ő benne bízik. Hadd olvassak egy rövid kis szakaszt a Pátriárkák Proféták című könyvből. Jákob győzött, mert kitartó és határozott volt. Tapasztalata bizonyítja az esdő, a sürgető ima erejét. Itt az ideje, most kell tapasztalnunk a kitartó, a győzelmes ima, a tántoríthatatlan hit tanúságait. Krisztus egyháza, de személyesen a hívő keresztény is legnagyobb győzelmeit nem a képességei, a műveltsége, a gazdagsága vagy az emberek kegye által aratta. Ilyen győzelmek csak az ima titkos helyein, Isten fogadó termeiben arathatók, amikor kihallgatáson jelenünk meg a világegyetem uralkodója előtt. Midőn komoly, tusakodó hittel kapaszkodunk hatalmának erős karjába. Ezeket a győzelmeket, hogy győzhetünk Isten és emberek felett, ez csak az ima titkos helyén kaphatjuk meg. A belső szobában, amikor Istennel egyedül vagyunk, mint Jákob akkor ott. A győzelem bizonyosságaként Isten egy új nevet adott Jákobnak, a régi helyett. Azt mondja az Úr neki, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és az emberekkel, és győztél. Annak a bizonyságaként mondta ki Isten ezt, hogy végleg megbocsátotta Jákobnak a korábban elkövetett bűnét, mert beismerte és megbánta. Régi neve helyett, amely csak a bűneire emlékeztette Jákobot, akármikor, amikor a neve elhangzott, hogy Jákob, emlékeztek, hogy mit jelent a Jákob név? Csaló. Képzeljétek el, ez a név hangzott el mindig, csaló. Ez ugyan egy kedves csalásra emlékeztette, a születésnél történt eseményre emlékeztette először Jákobot, de miután megtörtént az ő édesapjának a becsapása, és a testvérének a megtévesztése, attól kezdve már nem a születésének a pillanatára emlékeztette, hanem arra a szörnyű bűnre, hogy ő csalással szerezte meg a testvére elől az első szülöttséget. Mindig erre emlékeztette a neve. És ezért azt mondja az Úr, annak jeléül, hogy én teljesen megbocsátottam neked, többé ne neveztessél te Jákobnak. Ne emlékeztessen téged soha többé a te bűnödre. Olvashatunk a Zsoltárokba is, meg a Példabeszédek könyvébe is olyan kijelentéseket, hogy az Úr, amikor elveszi tőlem az én bűneimet, akkor a feledés tengerébe veti azt. És olyan messze veti el tőlem, mint amilyen messze van napkelet-napnyugattól. Így olvashatjuk az igében. Nem akarja, hogy emlékezzek erre a bűnre. Isten egy új nevet szeretne adni, ahogy Jákobnak is egy új nevet adott. És mire emlékeztette Jákobot ez az új név? A győzelemre. Mert az Izrael az azt jelenti, hogy győző. Milyen csodálatos az Isten kegyelme. Még az emlékét is el akarja venni annak, hogy én a régi bűnömre emlékezzek. És olyan körülmény támaszt körülöttem, hogy csak a győzelemre emlékezzek. Ahogy Ábrahám, majd később Jákob is a hitbeli győzelem jutalmaként nyerte el Istentől az új nevet, aként akar Isten megajándékozni minden megváltott embert is egy új névvel. Ézsaiás könyvében a 62. fejezet második versében azt olvashatjuk, hogy új nevet adok neked, amelyet az Úr szája határoz meg. Ezt a nevet csak az Isten adja. Ő találja ki személyesen az én számomra és a te számodra. Nekünk új nevet ad, az ő szája fogalmazza meg ezt az új nevet. Minden győző egy olyan nevet fog kapni az Istentől, amely kifejezi a személyes győzelmének a miben létét és az eredményét. Jákob másik jutalma még az volt, hogy láthatta az Istent színről színre. Ez az ígéret szintén megadatott minden hívő ember számára. A Biblia nagyon sok helyen erősíti meg ezt. Emlékeztek, Jézus a hegyi beszédében a boldog mondások között is ad egy ígéretet erre. Azt mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Vagy ha a Jelenések könyvének az utolsó fejezetét lapozzuk fel, akkor ott is ezzel találkozunk, hogy a megváltottak azok láthatják az atyának orcáját újra. Milyen csodálatos lesz, hogy újra láthatjuk színről színre az Istent. Többé nem lesz elválasztó vonal közöttem és közötte. A bűn nem fog elválasztani többé bennünket. Ez a győzelemnek a jutalma. Láthatjuk az Istent színről színre. Egy bizonyságtételi idézettel szeretném elmélkedésünket zárni. Ha a hírnökök, akik az utolsó ünnepélyes intést viszik a világnak, nem hidegen, unottan, közömbösen kérnék Istennek az áldását, hanem buzgón és hittel, mint Jákob, akkor sok olyan helyet találnának, ahol elmondhatnák, láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. A menny a győztesek közzé sorolná őket, mint akik diadalmaskodtak Istenen és embereken. Adja jó Isten, testvéreim, hogy a mi életünkben is nagyon sok olyan körülményt támaszon az Isten, ahol elmondhatjuk tapasztalati élményként, láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Segítsen erre az Úr az ő végtelen kegyelméből mindannyiunkat. Amen.